Az apropó, a sztori egyszerű, ami alapján a holdraszállásról beszélgetünk. A Luna 25 beleállt a holdba, míg a Chandrayaan 3 pedig leszállt rá. Az indiaiaknak sikerült, az oroszoknak nem. Mindjárt megnézzük, hogy mi lehetett itt a probléma, vagy a különbség, ki tud, és mit jobban a másiknál, és egyáltalán mi ez a rajongás, vagy új keletű rajongás a holdért. Dr. Pacher Tiborral, fizikussal, a Pulispace alapítójával, igazgatójával, mondhatni állandó űripari szakértőnkkel fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Nos, hát ugye már veled beszélgetve is előjött többször a téma, hogy a hold gyakorlatilag reneszánszát éli, és nagyobb az érdeklődés felé, de most úgy látszik, hogy ez a nemzetközi szintéren egy már-már ilyen versengésbe csapott át. Mi lehet ennek az oka? Mi van e mögött?
Van, aki azt mondja, hogy valóban elindult egyfajta verseny, és az érdeklődés egyértelműen ott van, hiszen a következő 6 hónapban 4 újabb indítás, illetve leszállási kísérlet várható, csak a következő fél évben, és vannak olyan előrejelzések piackutató cégektől, akik a 2030-32-ig 200-300 hold expedíciót vizionálnak, tehát óriásinak tűnik a roham, és ez valóban így van. Az érdeklődés pedig azt gondolom, hogy annak is köszönhető, hogy eljött az az idő, amikor lényegében mindenki rájött arra, hogy lehet, hogy érdemes a holdot megnézni közelebbről, hiszen közel van, ha úgy tetszik, a hátsó udvar a naprendszer többi részéhez képest, tehát viszonylag könnyen el tudunk oda jutni, és tudunk tesztelni rengeteg technológiát, ami később jó lehet, és beindult hát nem mondom azt, hogy harc, hanem inkább az, hogy beindult az érdeklődés, a kíváncsiság a holdon található erőforrások felderítésére, és azok helyszíni kihasználására, az úgynevezett in-situ resource utilization, ISRO betű szó, ami lényegében azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy a földi telepesek megpróbáltak körülnézni, amikor eljutottak valahova, hogy mi van ott, amivel lehet dolgozni, vagy lehet hasznosítani, ugyanezt próbáljuk most a világűrben megcsinálni.
Ennek egyébként jogilag rendezett a háttere? Tehát, hogyha itt nagyon belehúznak a felfedezésekbe, kiderül, hogy ott vannak olyan bányászható ásványi kincsek, ami jól jöhet akár ottani, akár itteni hasznosításra, az itt a tulajdonviszonyok, meg az, aki foglalkozhat ezzel, az vajon rendezve van-e már, vagy még azon dolgoznak jogászok, hogy ez tiszta legyen?
Ezen rengeteg jogász dolgozik, és van egyfajta elmaradás ennek a rendezésében. Maga az alapelv, az a 1967-ben aláért régi úgynevezett űrjogi szerződés alapján van, hogy a világűr békés célú felhasználása, stb. És senki nem sajátíthatja ki, appropriate az angol szó, és ezen megy egy picit a vita, mert abban mindenki egyetért lényegében, hogy nem csinálhatunk gyarmatot, tehát letűzök egy zászlót, és kerítést húzok, hogy az enyém, és ez nem megy. Ennek nincsen semmilyen jogi háttere. Amin a gondolkodás megy, hogy ahogy kérdeztétek, vagy jelesztétek, mit csinálunk azzal a értékes akármivel, amit találunk, hogy azzal mit tudom csinálni, az kié, azzal lehet-e kereskedni, és mi van, hogyha egy szűk területen érhető csak el. Tehát itt komoly jogi diszkusziók folynak. Egy picit ahhoz, nem jogászként és laikusként, ahhoz tudnám hasonlítani a helyzetet, ezt szokták is mondani, egyrészt a mélytengeri halászat, tehát amikor ugye kimegyünk a 12 mérföld, azt hiszem a hivatalos határ, tehát kimegyünk azon túl, az senki az a tenger, de ha a halat kifogtam, akkor az enyém, és adhatom. Tehát ez hasonló, hogyha valaki leszáll a holdon, és talál, mondok, nyilván aranyat nem, de akár azt is, akkor azt eladhatja, vagy vízjeget, vagy bármit. Most ettől még a kérdések ott maradnak, hogy mi történik, hogyha ezek a lelőhelyek nagyon kis számúak és kis területre korlátozódnak, akkor mi lesz? Ezen dolgoznak egyébként, és különböző gondolatok vannak. Ugye van egy kicsit a hagyomány, vagy hogy mondjam, az idealista álláspont. 80-as évben megpróbáltak egy hold szerződést aláírni, hogy akkor ez az emberiség és mindenki, és mindenkinek adjunk belőle. Hát ez nem csoda, hogy nem nagyon írták alá vezető hatalmak. 10-valahány ország írta alá, jól emlékszem, és egyik sem igazából űrnagy hatalom. Tehát ez nem is, nincs is hatályban, nem is nagyon erőlködnek, de ez az egyik irány, hogy ezt próbáljuk meg elosztani, tehát a szegény idézőbetű országok is kapjanak, és ne történjen meg az, hogy ami a gyarmatosítás során megtörtént, hogy jönnek az erősek, vagy az elsők, és akkor ők ott mindent visznek. De ez egy érdekes évtized lesz ebből a szempontból.
Világos. Kicsit visszatérve a két legutóbbi leszállás vagy leszállási kísérletről, azt lehet, hogy az oroszoknál mi ment félre, hogy náluk sikertelen volt ez a leszállás?
Ők még el sem jutottak odáig igazából, amit én láttam a hírekben, hogy volt egy fékező manőver még, tehát hogy ezek több pályakorrekciót hajtanak végre, aha, hogy megfelelő helyzetből induljanak, és az egyik utolsó pályakorrekció még a leszállás előtt ment félre, túlságosan sokáig működött a hajtómű, tehát nem állt az időben, és ez egy olyan pályára vitt, ami belelőtt a lényegébe a felszínbe. Uh-huh. Tehát ők meg el tudták kezdeni a leszállást sajnos.
Tehát akkor az irányítási hiba, nem technológiai probléma?
Ez valamilyen technológiai probléma, ez nem tudom, hogy mit fognak mondani, vagy nyilván vizsgálják a lehetőségeket, vagy amit tudnak az adatokból. Ez sajnos bárkivel megtörténhet. Tehát az oroszoknál ugye azt mondták, attól tartottak, hogy mivel 47 év után mosodottak neki újra a holdra való leszállásnak, ugye az a 24-76-ban járt ott, és sikeresen, hogy nincs tapasztalatuk a kollégáknak, tehát az egyszerű fennállni, akár a többieknél, az Belesítnél, vagy az indiai előző kísérletnél valami hiba lesz. De itt még korábban történt valami hiba. Ezt nem tudom, majd elemzik. Én személyesen sajnálom, hogy nem sikerült, meg azt mondom, mindenki a foglalkozó közösségben drukkol egymásnak, mert minél több sikerült.
Tehát itt nem az van a közösség, tehát nem harc van végül is akkor, hanem mindenki drukkol mindenkinek, és a másik siker, amellett, hogy az országok között nyilván van.
Nyilván van verseny, ugye ki az utolsó, 2013-ban értünk vissza a Holdra, leszállás erejéig, ugye a kínaiak akkor szálltak le először 13 decemberében, azóta még párszor sikerült nekik ezt megismételni, tehát ők nagyon odafigyeltek, vagy kicsit több szerencséjük volt, mint a többieknek, eddig minden leszállási kísérletük jól végződött, ugye a legutolsó az 20 terén volt, és ha jól emlékszem, és ők mentek, tehát a Kína nyilván letette a voksát mellette, és vannak akik egyfajta kínai szövetségesei versus amerikai szövetségesei versenyt vagy párharcot látnak itt, ami most történik. De vannak más szereplők is, mint ahogy mutatja itt India, Japán, következő indítás 27-én magyar idő szerint hajnalban, ha jól láttam, a japán honlapon történik. A SLIM nevű japán szonda, ez egy a japán ügynökség küldetése, ami szintén megcélozta a holdat, tehát beindultak ezek a dolgok.
Uh-huh. Kicsit úgy hangzik, hogy a hidegháború alatt is egy ilyen proxy hadszintere volt a tudomány terén a hold és az űrkutatás, hogy most, mint hogyha ugye ez valóságban is egy kicsit megint ilyen időszakot érünk, és mint hogy megint egy ilyen kiterjesztett.
Lehetséges, igen. Vannak ilyen vélemények, hiszen ugye most kezd egy kicsit úgy derengeni, hogyha szabad ezt a kifejezést, aha, használnom a fejekben, hogy ha kinézünk ugye itt a Földről, a Földhöz képest végtelen mennyiségű erőforrása a naprendszerben. Uh-huh. Tehát, hogy ezen el kéne kezdeni gondolkodni, hogy ezzel mit kezdünk és hogy csináljuk meg, és ugye akkor automatikusan jönnek a kérdések, és akkor ez kié lesz, és ebből ki tud profitálni. Uh-huh. És ez nyilván egy technológiai verseny, uh-huh, idézőjelvetében. Egyrészt, másrészt egyfajta, hát van, aki azt mondja, hogy nyilván aki előbb ott van, akkor az mindent visz, ahol nem olyan nagy, és vannak viszonylag szűk területek, ahol bizonyos dolgokat jelen tudásunk szerint gyanítunk, tehát ott lehetséges ilyen összefeszülés bizonyos szinten, de hát azért Antarktiszon is valahogy megoldottuk ezt a problémát eddig legalábbis, úgyhogy én bizakodom benne, hogy ez sikerül, és nyilván elvileg fennáll a veszélye annak is, hogy katonai problémák lépnek fel, noha ugye ez a bizonyos 67-es szerződés, ez egyértelműen kimondja, hogy a világ békés felhasználása, de hát azt tudjuk, hogy ez nem teljesen tökéletesen így van.
Egyébként ez, hogy ki ér oda, meg hogy kinek sikerül, meg ki megy gyakrabban, ez technológiától is függ, vagy ugyanazt az alapot fejlesztik, vagy teljesen különböző utakon járó fejlesztésekkel, technológiával érnek oda a Holdra ezek a különböző országok?
Lényeg mindenki a saját cuccát fejleszti, tehát ezek önálló technológiai fejlesztések, nyilván az oroszoknak, ami megvolt, a kínaiak saját fejlesztésük van, az indiaiaknak saját fejlesztésük van, az amerikaiak, ők ugye azt az utat járják, hogy magáncégeket bíznak meg ezekkel a felderítő vagy robotikus repülésekkel, illetve hát majd az emberesre is ugye fut a tender, és két magáncég versenyez, hogy kivigye majd az amerikai űrhajósokat. Tehát ott az van, hogy a NASA kitalálja első körben, hogy mit szeretne ott nézni, most a tudományos vizsgálatok során, vagy technológiai demonstrációk során, és akkor meghirdeti ezt a csomagot, és van 14 akkreditált cég, vagy 13, az egyik időközben nincs már, tehát 13 akkreditált cég, aki jelentkezhet erre, és akkor valamelyik megnyeri ezt a tendert, és akkor ez egy fix, egy rögzített áras repülés, egy picit én a charter gépekhez hasonlítom, mert akkor megvan a fő megrendelő, az utastérnek a rakománytér a nagy részét azt lefoglalja, adott esetben a NASA, fizeti a fuvart, és a fuvaros meg megnézi, hogy mennyi szabad helye maradt, amit megpróbál még eladni, hogy javítsa az ő pozícióját. Ezek különböző technológiák, hiszen mindenki a sajátját építi.
Aha. Ember mikor megy legközelebb, szerinted?
Hát, mostani állás szerint az Artemis 2 az jövő év végére, vagy 25 elejére tervezik. Ugye a legénységet nemrég jelentették be, egy négyfős legénységet. Uh-huh. Egy kanadai űrhajós is ott van egyébként, tehát Kanada is erősen benne van a Hold programban. De ez egyelőre csak idézőjelbe téve Hold körüli keringés lesz, tehát leszállást még nem kísérelnek meg, és az Artemis 3 per pillanat a leszállásra tervezett küldetés, ez 25 vége, 26 eleje, ha nem csúszik semmi.
A Hold másik oldala miért lehet érdekes, hogy most ugye India és Oroszország is arra célzott, ez is csak így ilyen a menőzés, hogy mi voltunk ott először, mert még előttük senki, ugye most az indiaiak mondhatják is, negyedik Holdra szállók talán, de ugye ezen az oldalon elsők, vagy lehet számítani ott valami olyasmire, ami miatt érdemes oda járni?
Egyrészt a negyedik, ugye ez valóban, ugye India a negyedik ország, akinek sikerült ki a leszállást végrehajtani a Holdon, ez nyilván kicsőség. Nem a túloldalra mentek, ez 6 pontot kétsem, hanem a déli sarkvidék környékére. Aha. Tehát még ezen az oldalon vannak. A déli sarkvidék az nagyon erősen a fókuszban van, mert egyrészt ott gyanítjuk a jelentős vízjégkészleteket különböző helyeken. A víz az ugye nyilvánvaló, hogyha emberek bázisokat akarunk létrehozni, akkor nem baj, hogyha van a helyszínen víz, amit fel tud dolgozni, ezt nem kell odavinni. De talán mindenki emlékszik még, akinek volt ilyen élménye az általános iskolában, nekem még volt, nem tudom, nektek volt, amikor a vizet elektrolízisre szétszettük.
Persze, és utána durranógázt csináltunk, kémcsőből összeresztettük, és pák, az zseniális volt,
láttam. Így van, ez rakétaüzemanyag.
Aha.
Folyékony hidrogén, folyékony őszín, ez rakétaüzemanyag, tehát az üzemanyagot sem kellene vinni magunkkal, ugye per pillanat az a nehézsége az összes mélyűri repülésben, hogy mindent viszünk magunkkal, ami a visszaúthoz is kell, ha vissza akarunk jönni. Ez úgy szoktam mondani, hogy képzeljük el, hogyha nem lennének táborok mondjuk a déli sark eléréséhez, ahova lepakoljuk a cuccot, oda meg vissza útra, akkor szerintem még nem lennénk a déli sarkon, hogyha mindent vinnünk kéne. Ezt el lehet képzelni, vagy a Mount Everest, tehát, hogy minden cipelek a hátamon, mert a visszaúthoz is az összes szükséges cuccot vinnem kell magam. Per pillanat, ahol így néz ki, tehát mindent viszünk magunkkal, és ezért nagy az érdeklődés, hogy mi az, amit tudunk ott hasznosítani. Uh-huh. És igazából két, nyilván az infrastruktúra építés ez is hasznos lesz, de két talán, ha mondhatom így, legfontosabb nyers anyag vagy erőforrás az energia mellett, mert energia ugye mindenhova kell, az az oxigén és a víz. Az oxigén az viszonylag sok helyen van a Holdon, Hold közöttek átlagban 40%-a oxigén, valamilyen oxid formájában. Ez a másik irány, amit erősen vizsgálnak, hogy hogy tudunk kőből levegőt fakasztani, így szoktam mondani. Aha. Ez a tehát, olvasztott savas elektrolízis technológia, amit sokan többen tesztelnek már, ez 1000-1500 fokra fel olvasztják a kőzetet egy savval, és abban elektrolízissel vonják ki a lott esetben a bent levő fémet, mondjuk titánt, vasat vagy alumíniumot, és igazából melléktermékként keletkezik az oxigén, ami a Holdon egy főtermék. Ezt a földi bányászatban fedezték fel, amikor kezdtek ilyet csinálni, és ott zavart az oxigén, mert az ugye korodán. Uh-huh. Holdon ez tiszta nyerés. Úgyhogy ez a másik, azzal egy részét megoldjuk az üzemanyag problémának a jelenleg működő hagyományos rakétáknál, de valamilyen dél. Ha csak nem szilárd hajtóanyaggal megyek, valamilyen oxidálószer kereszt pedig az oxigén. Tehát a másik nagy csoport az a metán tüzelésű rakéták, úgy szólván, ahhoz idézőben csak a metánt kéne vinni, az oxigén meg úgy gyártjuk. De több cég is van, akik, meg több koncepció, akik víz alapú logisztikai rendszereken gondolkodnak.
Hát ez nagyon érdekes.
Fú, nagyon. Igen, úgyhogy remélem, minél többet fogunk tudni beszélgetni ezekről a projektekről. Köszönjük szépen ezt a mostanit is, és hát jó munkát és szép napot kívánunk.
Mi dolgozunk, megyünk vizet keresni, úgyhogy mi nekik benne vagyunk ebben.
Na, majd erről beszéljünk mindenképpen.
Mindenképp, igen, akkor a következő puli expedícióról így van.
Még ha van egy fél perc, van. Nem annyit mondanék, hogy a japánok most indulnak, és az amerikaiak egy picit ők is csúsztak, de három ilyen robotikus küldetés van a kőben. Az első kettő, az, ha minden jó, hogy még idén elmegy, az Intuitive Machines nevű cég november 15-ére tűzte ki az első expedíció indítását. Ők is a déli sarkvidékre mennek. Az Astrobotik, ahol ott van a mi kis emlékplakettünk, ugye az első magyar tárgy, ami a Holdra jut, szintén még idén várható, hogy elindul a vulkán Kentauróról is. A harmadik amerikai expedíció, az Intuitive Machines-nek a második küldetése az jelen pillanatban februárra várható reményeink szerint, és mi ott vagyunk két visszimatolóval.
Oké, akkor most köszönjük, és most...
Én köszönöm, és hát irányoló.
Így van, így van. Köszi, szervusz, szép napot!
Szervuszok.
Dr. Paher Tibor fizikussal, a Puli Space alapítójával, igazgatójával beszélgettünk a Hold expedíciókról.
Lenyűgöző.
Kutatási program, óriási
tényleg. Nem tudom élni magam, annyira
ja, nagyon izgalmas. Nagyon.
Hallgató azt írja 2035. Hatch is in the space rovat.
Hát az nem egy fapados. Nem egy fapados utazás lesz. 100 millió dolláros, vagy nem tudom én mekkora repjegy árakkal, vagy űrjegy árakkal. Nem hiszem, hogy az Hatch is in the space az valós koncepció.